Sziasztok, én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot Neuropszichológiai Podcast. Ebben az epizódban Balogh Eszterrel, jogatanárommal, mentorommal beszélgetek. Fogadjátok őt sok szeretettel!
Hát nagyon örülök, hogy egy illet tudunk ülni beszélgetni, és gondolkodtam azon, hogy milyen magasztos témákról lehetne beszélni, meg mik lehetnek azok a fő topikok, amik így, nem tudom, ilyen nagy hozzáadott értékkel bírnak. Aztán rájöttem, hogy mi most azért ülünk le ma is beszélgetni, ami így az egész podcastnek valahol a célja, hogy ezt a nagyon törékeny figyelmet visszatereljük a testünkre. Így ahogy figyelgettem az elmúlt néhány hónapban így az Instagramodon felmerülő kérdéseket, így rendre az volt így az érzésem, hogy annyira bizonytalanná váltunk a testünkben, hogy mindenhol ilyen kapaszkodókat keresünk, és ugye te is egy csomó kérdést kaptál így a várandóságoddal kapcsolatban. Rozi az legfiatalabb szereplője a podcastnek ilyen kis megfigyelőként most, de hogy ez a felütésem igazából, hogy hogyan alakult így, hogy ennyire lekapcsolódtunk a testünkről, mert küldtem neked kérdéseket, ahogy mindig szoktam. Talán ez így a leghangsúlyosabb.
Igen, meg szerintem érdemes ezzel indítani ahhoz, hogy a többit fel tudjuk térképezni, vagy hogy a többi dologra tudjunk beszélgetni. Hát, hogy hogyan alakult így, nyilván fogalmam sincsen, hogy vagy miért alakult így, hogy ennyire lekapcsolódtunk a testünkről. Én azt gondolom, hogy talán az lehet az egyik oka, hogy annyira sok külső inger ér minket, erről mindig szoktam beszélni, hogy igazából soha nem vagyunk egyedül, meg soha nem vagyunk magunkkal, meg a testünkkel, mert akkor is, hogyha egyedül vagyunk, akkor is ott van az okostelefon, akkor is ott van a laptop, vagy beteszünk valami zenét, szól a rádió, szórakoztatjuk magunkat különböző módokon, de az a fajta egyedül lét, hogy mondjuk elmegyek egy folyóhoz, vagy egy tóhoz, és leülök a házam ajtajában, és eltelik egy nap, és nézem a tavat, vagy nézem a folyót, meg nem tudom, hallgatom a madarakat. Nyilván ez egy extrém véglet, de hogy ez a fajta egyedül lét, ez nincs. Szinte egyáltalán úgy érzem, és ez lenne pont az a, ha nem is kell nyilván elzarándokolni messzi helyekre, teljesen mindegy, tehát át lehet menni a másik szobába, vagy csak le lehet ülni, sőt, úgy is lehet önmagunkkal lenni, hogyha mellettünk ordít a gyerek, nyilván így nehezebb, vagy hogy a kutya piszkál, vagy nem tudom, horkol valaki, tévézik valaki, tehát hogy így is lehet, erre mind van lehetőség, csak nehezebb, sokkal. És nyilván ez a lekapcsolódás, ez a legkényelmesebb, legkomfortosabb forma felületes szinteken, hiszen nem kell azzal foglalkoznunk, hogy mi történik a felszín alatt. Meg mindenre van válasz. Ugye várandóság kapcsán én is nagyon sokszor belefutottam, hogy az a tanács, az szinte sehol nem jelenik meg, hogy hát hallgass a megérzéseidre, hanem menj el még erre a vizsgálatra, még ezt csináltasd meg, lehetőleg pontosan legyen meg a napja, hogy mikor fogsz szülni, csináltasd rengeteg felvételt a gyerekről, állandóan csekkold. Én egy kicsit úgy vagyok ezekkel is, hogyha nekem feladatom lenne, hogy őt nézegessem, akkor átlátszó lenne a hasam, legalábbis ez egyszerűbb lenne. Úgyhogy mindennek a kapcsán lekapcsolódtunk.
Igen, nagyon jó lenne, ha lennének ilyen univerzális válaszok, hogy ha ez van, akkor ezt kell csinálni, de közben meg ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és pont ez a sajátos íz vészel, hogyha nem tudok reflektálni, meg egy ilyen szabadon lebegő figyelmet fenntartani magammal kapcsolatban, hogy hogyan vagyok én a testemben, mi az, amit én érzek a testemben, nem amit rögtön kivetitek, hogy hú, figyelj, itt ott feszül, akkor ez itt mit jelent, mert mást jelent neked, mást jelent nekem, és egy harmadik, 13., 20. embernek is.
Igen, pontosan. Tehát ezt nem tudjuk, nincsen garancia. Hiába kapjuk azt az ígéretet például, hogy majd az orvos biztosan fogja tudni, hogy mi a probléma velünk, ha van velünk egyáltalán valami probléma, vagy hogy egy, nem tudom, egy ultrahangvizsgálat, vagy egy bármilyen teszt majd 100%-os eredményt fog hozni, de valójában nincsen ilyen, hanem szerintem ez egy tök jól felépített, és nem akarom azt mondani, hogy üzlet, de is, hogy folyamatosan elhitetik velünk mindennek a kapcsán, hogy
Van egy
nekünk
szakértő, aki majd tudja, hogy mi van vele.
szakértő, igen, aki majd megmondja. Amikor szerintem nagyon érdekes, hogy ha valami nem oké velünk, akár egy sima influenza vagy nátha, már azelőtt tudod, hogy bármi tüneted lenne, mert van egy ilyen érzés, hogy valami nem kóser, valami így, nem tudom megmondani, még nem folyik az orrom, nem kapar a torkom, ugye? De már van egy ilyen érzet.
Abszolút, tehát hogy ezeknek a vizsgálatoknak van helye, és én ugye nem vagyok várandós, meg nem is voltam soha, így tapasztalati szakértőként nem tudok teljességgel jelen lenni ebben a beszélgetésben, de hogy ennek van amúgy egy ilyen ritmizálása, hogy mik azok a főbb mérföldkövek, ahol ez kell, hogy legyen, de én magam is hallom, hogy van, aki ezt mondjuk például az ultrahangvizsgálatot kvázi így abuzálja, mert sokkal többet nézegeti a gyereket, nézetteti, hogy jaj, lecsekkoljuk, hogy minden rendben van-e, és ez egy ilyen fals biztonságérzethez is vezethet. Szóval hogy ezeknek a rendszereknek van helye, de valószínűleg néha túlhasználjuk.
Én inkább úgy fogalmazok, hogy szerintem tök jó, hogy mindenkinek megvan a választási lehetősége, illetve mindenkinek meg kéne adni a választási lehetőséget, mert valójában akkor se történik semmi, hogyha egy darab ultrahang felvétel sem készül a gyerekről. Nem, tehát hogy ennek nincs igazából funkciója, mert nincs 100%-os válasz, de abban teljesen egyetértek, hogyha valakinek ez egy kapaszkodó, és ez fontos, akkor tök jó, hogy van ez a választási lehetőség, meg nyilván vannak olyan helyzetek, amikor elkerülhetetlen ez. Alapvetően szerintem tudjuk így legbelül, hogy mi történik, és bevállalhatjuk akár azt a kockázatot is, amit egyébként bevállalunk azzal is, hogyha nem tudom, 5 millió forintért leszünk várandósak, ez alatt most azt értem, vagy 10, vagy 15, hogy mindent megcsináltatunk, ott sincs 100%. Sehol nincs. És szerintem ez egy tök jó gyakorló tér, legalábbis én így élem meg, hogy elengedjem
Feszülést.
ezt a feszülést, vagy elengedjük ezt a feszülést, ezt a függést.
Picit ezt érzem ki a hangodból, meg abból, amit így mondasz, hogy neked nem azzal van a bajod, ha valaki ezt túlhasználja, hanem mintha inkább olyan élmények értek volna, hogy ezt így feléd is ilyen elvárásként, vagy így ilyen üdvözlendő magatartásként közvetítették volna, hogy hát azért Eszter, jó lenne, ha még egyszer elmennél, vagy megnézetnéd, volt-e ilyen, hogy ezt így pusholták?
Hát ennyire direkt módon nem volt, hogy jó lenne azért, ha elmennél, és még egyszer megnézettél. Inkább olyan volt, hogy tényleg nincs több vizsgálat.
Aha, hát igen, ez végül is ugyanazt jelenti.
Vagy hogy tényleg nem lesz ott orvos? Ilyenek voltak. Különösképpen egyébként nem zavarnak ezek engem. De mondjuk olyan, hogy tehát nekem nincs olyan élményem, szerencsére, de tudatosan megválasztottam azt a helyet, ahova szeretnék járni, hogy azt mondja nekem egy orvos, vagy egy akárki, hogy hát akkor most tessék szíves lenni innentől, akkor ezt és ezt és ezt csinálni. Tehát, hogy ilyen nincsen, vagy hogy nem, nincs ilyen élményem, szerencsére egyáltalán. De nagyon sok embert ismerek, akinek van. Nagyon sokat.
Találkoztál-e olyan furcsa vagy meglepő visszajelzéssel, vagy reakcióval, akár így az alapján, amit így kommunikáltál az Instagramon, Facebookon, ami így megmaradt, vagy ami elgondolkodtatott, vagy akár így ilyen következtetésekre juttatott?
Inkább azt szokott elgondolkodtatni, hogy milyen érdekes az, hogy a nők nincsenek tisztában a választási lehetőségeikkel. Tehát nem maga a reakció gondolkodtat el, mert tudom, hogy sokszor a reakció azonnal jön, hogy nem is tud róla, hogy van másik opció. Az én opcióm, amit én választok, az újdonságként hathat, vagy veszélyesnek hathat, vagy valami furcsaságnak. Inkább ilyennel szoktam találkozni, hogy valahogy egy ilyen nem megértés, vagy nem értésből fakadó furcsa reakció. Ilyen van persze, meg volt, de aztán ez is valahogy így nem is tudom. Tehát, hogy itt is több típusú ember van, van, aki nyitott arra, hogy meghallgassa, vagy megkérdezzen, hogy én hogy állok ehhez, van, aki meg egyből előjön mondjuk rémtörténetekkel. Azt kevésbé szeretem, főleg, hogy nekem mondjuk nem jutna eszembe azt mondani valakinek, aki kórházi szülést választja, hogy elkezdjem mondani, hogy hány ismerősömnek volt traumatikus, borzasztó élménye, és a második gyereknél választja inkább az egyéb módokat. Tehát, hogy ez nem jutna igazából eszembe, hogy valakinek ezzel példálozzak, aki várandós. De nem igazán, megmondom őszintén, hogy engem nem igazán érdekel semmi. Szóval én így nem, annyira nem feszülök rá, mert nagyon nehéz az inger küszöbömig eljutni. Szerencsére.
Igen, hát valószínűleg ebben az is benne van, hogy te régóta dolgozol önmagadon, szeretjük ezt a kifejezést, tehát, hogy azért foglalkozol önismerettel jócskán, és ezen a ponton azért látható, hogy ez nem rólad szól.
Igen.
Hogy kiben milyen félelmet pendít meg, vagy milyen megdolgozatlanságot egy mozzanat. Tehát legtöbbször én azt tapasztalom, hogy amikor jönnek ezek a vagy kéretlen tanácsok, vagy klisék, vagy stb., hogy ez a másiknak a tehetetlenségéről szól, vagy ő találkozik azzal, hogy fú, akár én is választhatnék mást, vagy ha nem nyomnának rám kívülről a dolgokat, akkor dönthettem volna úgy. De nyilván ezzel szembenézni a másodperc töredéke alatt fájdalmas, úgyhogy inkább rátolom a másikra, vagy ráprojektálom a másikra, hogy ő az, aki nem oké.
Pedig egyébként nincsenek rossz döntések. Én valahogy szentül meg vagyok arról győződve, hogy az, aki úgy dönt, hogy teljesen kontrollált körülmények között szeretne például szülni, de amúgy ezer másik témára is igaz ez, azért dönt így, mert ő most ott tart, hogy számára ez a legmegfelelőbb opció. Tehát nincsenek, és ezt az ott tartott nem úgy értem, hogy még ott tart, hanem hogy ő most az életének abban a szakaszában van, hogy ő így érzi magát a legnagyobb biztonságban, és akkor viszont ez teljesen oké. És igen, nagyon jól mondod, hogy ez, amikor valaki felcsattan, vagy nem akarja egyáltalán nyitottan kezelni az én hozzáállásomat, az általában nem az én választásomról szól tényleg. Tehát ez mindennel kapcsolatban így van, tehát az étkezéssel kapcsolatban, ha megfigyeled, azt hiszem, egy nagyon hasonló témakör ehhez, jóga, bármi.
Igen, bennem is az merült fel, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, itt a választásnak a szabadsága, meg a saját magunkon tartott figyelem, ez egy ilyen univerzális történet, hogy bármire vonatkoztathatjuk.
Igen, és azt érzem egy picit, hogy amikor az ember nem tudja kontrollálni a saját életében megjelenő behatásokat, amiket soha nem tudunk kontrollálni, és ezt nem elfogadjuk, hanem erre ráfeszülünk, akkor elkezdjük kontrollálni azokat a dolgokat, amik körülöttünk történnek, és ez lehet mondjuk a, nem tudom, a étkezés, ha nem is az enyém, a gyerekem étkezése, tudod, van az ilyen glutén, minden izét zárjuk ki, tehát ez is számomra egy ilyen teljesen control freak hozzáállás, amikor lehetne úgy is ezeket, hogy figyelj, megnézzük, nézzük meg, hogy kinek mi a jó, nézzük meg, ki hogy érzi magát. Ugyanez a jogával is, hát ezerszer hallottam, hogy nem lehet formában maradni a jogával, meg ilyeneket, ezek a kedvenceim, meg hogy hát, hogy engem untat, stb. Stb. Ez semmi másról nem szól, mint hogy kontrollálni szerettük volna már előre annak az eseménynek a kimenetelét, nem sikerült, nem úgy sikerült, hogy amire mi számítottunk, az elvárásainknak nem sikerült megfelelni, és ezért mi azt mondjuk, hogy az a tevékenység az nem oké számunkra, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy az én elvárásaim nem voltak helyén valók, vagy nekem kellett volna elvárások nélkül érkeznem.
Igen, itt nagyon megjelenik az általánosítás, és ez mindegy, hogy mozgásformáról beszélünk, vagy arról, hogy valaki elmegy egy pszichológushoz, vagy olvas egy könyvet, hogy onnantól kezdve, hogy van egy ilyen averzív tapasztalatom valamivel, ezt így kiterjesztem az egész témakörre, hogy elmondtam erre a jóga órára, de fú, nagyon nem, a jóga nem nekem való, tehát attól, hogy valami egy nagy egészen belül nem találtam meg azt, ami nekem oké, nem kellene még így leírnom az egészet magamban.
Igen, igen. Meg szerintem az, hogy valamit egyszer kipróbálok, vagy kétszer, vagy háromszor, az nem annyira reprezentatív. Nagyon sok faktor van, ami közbeszólhat. Tehát kinél voltam, mikor voltam, én milyen hangulatban voltam, hogy álltam hozzá, sőt, mit mondtak nekem előtte a jogáról.
Milyen tudásom van erről, igen. Igen, és tehát az merül fel bennem, hogy várandósan, amikor ezért elég limitált az idő, nehéz is lehet megtalálni azokat a mozzanatokat, amik így jó érzéssel töltenek el, hogyha nincs egy ilyen bizodalmam abban, hogy a testem jelzéseire így tudok hallgatni. Akár itt a különböző gyakorlatokat tekintve konkrétan, tehát hogy nincs idő abba így beletanulni, vagy minden részét kipróbálni a történetnek, hogyha ha korábban nincs vele tapasztalatom, mondjuk van ez a kismama jóga, erről szívesen kérdeznék a vérnyomásod optimális szinten tartása véget. De
Amúgy
hogy...
semmi bajom nincs a kismama jogával az égvilágon. Tehát valószínűleg én kommunikáltam egyszer ezt rosszul, mert nagyon hasznos lehet, főleg azoknak, akik előtte nem jogáztak, meg olyat ismerek, aki jogázott, és nagyon szerette a kismama jogát. Tehát szerintem abszolút van helye a palettán, és sokkal jobb, mint hogyha valaki nem csinálna semmit. Én csak azt szeretem hangsúlyozni, hogy nem kötelező kismama jogára járni, hanem nyugodtan lehet folytatni az előtte megalapozott, megszilárdult gyakorlást is. Nyilván vannak dolgok, amiken módosítunk, meg egy idő után nem férünk el, de valójában nem, tehát ez nem egy sérülékeny, törékeny állapot, amikor valami nagyon magasztosnak tűnő, nagyon csendes, nagyon befele figyelő dolgot kell kötelezően csinálni. Sőt, szerintem még érdemes is készülni arra, hogy azért szülni, bár még nem csináltam, de elmondás alapján azért ez nem egy csillámpón is könnyű, rózsaszín élmény, úgyhogy érdemes valamilyen módon erre azért készülni. Na most, hogyha te 9 hónapig csak ülsz, meg ilyen terheskártyákat húzogatsz, hogy nem tudom, szép a világ, akkor valószínűleg lehet, hogy neked amúgy ez kell, de én tudtam, hogy én ettől rosszul vagyok, tehát, hogy én nekem ez nem fog menni, bár egyébként most egy picit revidiálom a saját mondandómat, mert van ez a kártyacsomag, amit mindenki használ, és én is találtam benne 3 olyan kártyát, amivel tudok kapcsolódni, nem tudom hány van benne, 60 vagy 70, tehát hogy nem sokat, de találtam 3 olyat, amire azt mondom, hogy ez király, tök szuper, ez az én kártyám. Úgyhogy valószínűleg itt is érdemes nyitottnak lenni.
Én azt gondolom, hogy nem azért vagyunk itt, hogy ilyen ultimate útmutatót adjunk mindenkinek, vagy hogy ki mit csinál, és engem nagyon érdekel az, ahogyan te vagy, meg ahogyan te működsz, mert nagyon sokat tanultam tőled eddig is. Nem tudom, hogy ebben a témában majd tudását átültethető lesz az életemre, de ez mindenképp fontos számomra, hogy olyan életközeli vagy, hogy amit mondasz, az valós, az életszagú, nem ilyen elvonatkoztatott, ilyen nagyot mondás, hogy persze, akkor üljünk le, meditáljunk, és imagináljuk a kártyára írtakat, hanem valami húsvér, és én a gyakorlásomban is ezt tanultam tőled, hogy nem ezt a föld felett lebegés, és nem tudom, lágy zene, finom táncos mozdulatok, hanem azt, ami így van, tehát én arról szeretek beszélni, ami van.
Igen, és érdemes szerintem mindig teret adni annak, ami van, mert sokszor az van, hogy azt cikinek találjuk, hogy most az van. Eszembe jutott egy tök jó történet, amit egy bába mesélt, hogy vannak ezek az imaginációk, most onnan jutott az, amit te meséltél, és akkor van egy ilyen, hogy nem tudom pontosan, hogy hogy szól, de hogy a hüvelyem egy nyíló virág, és valami ilyesmi, ami amúgy biztos, hogy nagyon tudom, hogy van, akinek ez segít, és akkor közben el kell képzelni, hogy kilégzésekkel ez a virág, ez nyílik. És hogy volt egy születés, és teljes csöndben lehetett tudni, hogy az anyuka, ő ezt gyakorolta, ő erre nagyon rá volt állva, hogy neki ezt kell itt most csinálni, és hát már tartott jó ideje nyilván a vajudás, nem tudom pontosan, hogy egy órája, és akkor egyszer csak kijött a száján, hogy a faszom a virágba. Tehát, hogy ezzel most csak azt akarom mondani, hogy van olyan, hogy így nagyon hisszük, hogy valami segít nekünk, és amikor ott vagyunk, és ott van a valóság, és ez egy meditáció is lehet, hogy én most előkészítem gyönyörűen, és az olajokat kenegetem, és felveszem a legszebb ruhám, és hajat mosok, és beállítom a kamerámat, és mindent megcsinálok, hogy én most felvegyem, hogy meditáljak, és akkor rájövök, mert mondjuk ott ülök már nem tudom, 25 percet csukott szemmel, hogy ez iszonyatosan kényelmetlen, és hogy én ezt a bohóc színjátékot, én ezt nem akarom csinálni, és kipróbálom következő reggel, hogy mi történik, hogyha én felkelek, és úgy, ahogy vagyok, mondjuk megmosom a fogam, meg a kezem, és leülök, hogy milyen lesz úgy. Mivel fogok találkozni? Szerintem ez nagyon hasznos, hogy néha tényleg újra gondolni, hogy volt egy gondolatom, volt egy képem arról, hogy mi fog történni. Hát nem az történt. Nazakson, ez van akkor. Ezzel dolgozunk. És nem is szeretem ezt közvetíteni sem joga gyakorlással kapcsolatban, sem semmivel kapcsolatban, hogy itt milyen szép dolgok történnek, mert amúgy persze történnek szép dolgok, de valójában például a meditációnak nem célja, hogy jó legyen vagy szép. Sőt, ez egy megélés nélküli tapasztalat. Tehát, hogy az a jó, hogyha semmit nem érzel, vagy ha nem is tudom, hogy fogalmazzak ennél jobban, hogy azt érzed, ami van. És az néha semmi, az legtöbbször semmi.
Igen, erre azok a klienseim jutnak eszembe, akik tudtak valamilyen mintán változtatni, vagy valamit így, mondanám, hogy megfejlődni, de nem, valamit máshogy csinálni, és akkor így várják, hogy na, akkor a fanfárokkal az angyalok jöjjenek be, legyen fény, és akkor így mondják, hogy de hogy így, hát így semmi nem volt, hogy ezt így csináltam, és éreztem, hogy most nagyon kellene valamit éreznem, de nem, és így, hát igen, mert hogy ez a természetes, ez az élet, hogy valamit, még ha máshogy is csinálunk, vagy ha valami jobban is sikerül, annak sem kell ilyen nagyon extraordinary megélésekkel együtt járnia.
Sőt, valószínűleg nem is az, hogy nem kell, de nem lesz az.
Nem.
Tehát fölöslegesen várjuk a tűzijátékot.
Igen.
Meg sokszor a dicséretet várjuk, nem? Hogy jól van. Aminek van helye, főleg szerintem,
Igen,
hogy
de
az ember
ezt meg lehet adni, igen. Jobban
munkában
kell.
van, akkor például én tök szeretem, amikor van egy ilyen arca a pszichológusomnak, hogy nagyon jó, Eszter, nagyon szuper, ezt tök szeretem, de utána nyilván megyünk tovább, hát vannak még szarkupacok, amik alá oda kéne nézni. Tehát mindig tök érdekes ez is, nem, hogy mindig visszajelzéseket várunk. Tehát nem elég az, hogy én érzem, hogy ez király, megcsináltam, megyünk tovább az élettel, hanem kérek megint valami megerősítést.
Igen, ez is ez a külső kontroll, amivel a beszélgetést indítottuk, hogy nem lehetek soha biztosabban, amit érzek, mert kell valaki, akit nem tudom, én gondolatban felruházok kívülről azzal, hogy szaktekintély vagy járatos a témában, és ha ő leokézen, akkor tényleg érezhetem azt, hogy oké. Én ezt sokszor vettem észre magamban. Például, amikor volt az utolsó csoportos óra, és írtam neked utána, jó Istenre, sikerült a híd, és nem tudom, hogy na, akkor hát, ha így megírod, igen, láttam, és így rájöttem, hogy igazából, hogyha te egész óra alatt nem nézel rám, nekem akkor is olyan jó volt ez a gyakorlás.
És milyen jó ezt így megélni, nem?
Igen, de valahogy ez egy nagyon erős motiváció, hogy valaki így validáljon bennünket, és szerintem ez nagyon sokszor abból ered, vagy abból fakad, hogy gyerekként ilyen-olyan tapasztalataink voltak, amiben az édesanyánk vagy nem validált eleget, vagy mindenhez az ő validációja kellett, hogy igen, megeheted azt a csokit, vagy igen, beletemheted a szádba azt a marék homokot. Nyilván ilyet nem mond egy anyuka se, de hogy érted, hogy leokézze a dolgokat, ez így fontos lehetett.
Meg közben onnantól, hogy iskolába kerülsz, és az egész egy validálás. Megcsináltad a házidat, piros pont. Nem csináltad meg, fekete pont. Sikerült ez a feladat, ötös. Nem sikerült, egyes, kettes. Mindig folyamatosan megy ez, ahelyett, hogy mondjuk jöhetne egy szöveges értékelés. Hogy köszönöm, hogy foglalkoztál a feladattal, nagyra értékelem, ez és ez nagyon tetszett, ezt és ezt még javítanám. Szép napot. Nem? Tök jó lenne egy ilyen. És akkor nem arra várnál, hogy te most folyamatosan megerősítve legyél abban, hogy amit csináltál, az úgy, ahogy van jó, hanem tök jó, hogy csináltál valamit, meg tök jó, hogy így elindult, formálódik. Úgyhogy ez érdekes. Tehát nyilván a szüleinknek is elég nagy hatása van ebben.
Igen, és persze nem azért vagyunk itt, hogy őket démonizáljuk.
Nem, de azért tudjunk róluk, hogy...
Ugye jó pszichológus módjára így elkezdjek válkálni a, nem tudom, 3 éves korig tartó élményekben, és felelőssé tegyünk bárkit is ezért. Innen is üdvözlöm édesanyádat, akit nagyon-nagyon szeretek. Igen, hajlamosak vagyunk ebbe belefutni, igen, akár nem pszichológusként is. De visszatérve egy picit így a témánkra, volt olyan, ami ilyen nagyon jó tapasztalás volt, így neked akár a saját gyakorlásodban, a saját testedben, ami ilyen biztonságot adott, vagy így megtartott.
Ő várandóság alatt, érted?
Hát igen, ebben az elmúlt időszakban.
Hát én általában szeretek a legrosszabbra felkészülni. Most ezt hagyjuk, hogy ez miért van, de én elképzeltem, hogy majd ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, tehát, hogy a gyakorlásom az majd gyorsan el fog veszni, hogy majd ez lesz nehéz, az lesz nagyon nehéz, amúgy persze tök nehéz, meg átalakulnak dolgok, de az egy nagyon nagy biztonságérzetet adott, hogy igazából 2,5 hét múlva szülök, és még most is merem astangának nevezni azt, amit gyakorlok. Bár a pózok nagy része kikerült, meg átalakult, meg nem tudom, de hogy még a legrosszabb napokon is ott vannak a napüdvözletek, amiket tudok csinálni, és lehet, hogy nem kapok most épp levegőt a végére, de ott van, és tudok számítani a testemre. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon nagy visszajelzés volt az elmúlt évekről is, hogy valószínűleg, amit csináltam, amennyi energiát beletettem a gyakorlásomba, az most tényleg visszajött, hiszen nem fáj semmi. Igazából teljesen, tehát 37 éves vagyok, és itt teljesen panaszmentes várandóságom van. Amire előre azt mondták, hogy hát, hogy nem biztos, hogy meg hogy majd ez fog fájni, meg majd az lesz nehéz, meg, és persze amúgy vannak nehéz dolgok, de hogy a testem az olyan szuper király módon teljesít, hogy ez valami hihetetlen. Tehát az, hogy alszom, hogy nagyon jó. Most nem azt mondom, hogy azt szoktam egyébként mondani, inkább így fogalmazok, hogy ez a várandóság, ez egy kaland, tehát én ezt nem nevezném sem jónak, sem rossznak, ez egy nagyon vicces kalandos hullámvasút túra, és minden nap tartogat dolgokat, van amelyik nap tök szép dolgokat, van amelyik nap meg kuka. De élvezem. Ez nagy biztonságot ad, hogy a testem az itt van. És hogy nem kell olyan dolgokat elhagynom az életemből, amik nélkül tényleg azt érzem, hogy nem biztos, hogy tudnék élni, vagy hogy így nagyon nehézkes lenne.
Akkor ebben meg tudod élni ezt a biztonságot, hogy vannak olyan mozzanatok, amikre így szilárdan számíthatsz, hogy az a napüdvözlet ott lesz holnap is a matrac elején.
Igen, és még az is lehet, hogy lesznek hozzá fózok, lehet, hogy az is sikerülni fog, de akkor sincs semmi, hogyha nem. Szóval, mivel ez az egész 9 hónap igazából a kiszámíthatatlanságról, a kontrollálhatatlanságról, meg a megengedésről szól, ezért bármi belefér, és sokkal kevésbé vagyok kontrollmániás, meg parázós, mint ezelőtt a tapasztalás előtt. Tehát a félelmeimnek a, nem tudom, most ilyen nagyon nagy számot fogok mondani, de mondjuk a 80%-a az eltűnt. És persze mellette vannak azért dolgok, amiket csinálok, szóval nyilván a terápiát azt nem tudom, nem tudok úgy csinálni, mint hogy annak nem lenne óriási szerepe, főleg, hogy körülbelül 11 hónappal ezelőtt kezdtem el járni ahhoz, akihez járok, és konkrétan lekerekedik a sztori a szülésig, és befejezzük a közös munkát, ami így, hát egyrésztről nyilván szomorú vagyok, másrésztről meg én is érzem, hogy de durva, hogy ez is pipa, az is egész jó, az is alakult, úgyhogy ez egy ilyen több tényezős dolog, nem tudom, hogy a várandóságnak konkrétan mennyi köze van ahhoz, hogy ezeket a félelmeket, meg szorongásokat letettem, de szerintem azért sok.
Ez egy picit olyan paradox, mert ugye a legtöbben ilyenkor vesznek fel mindenféle parákat, meg katasztrofizáló gondolatokat a repertoárba, és milyen jó, hogy ez neked tudott fordítva működni, hogy valahogy a tapasztalattal tudtál engedni ezekből.
Igen, tehát nekem semmi ilyen nehéz. Jó, nyilván voltak nehéz, most nem akarok úgy csinálni, mint hogyha nem lettek volna, mert nagyon sok nehéz pillanat volt, meg van, sőt, azért ez nem egy könnyű dolog, meg ez szoktam beszélgetni várandós anyukákkal erről, hogy ez az áldott állapot kifejezés, ez mennyire bosszantó, és hogy ez nem feltétlenül érzed azt, hogy ez egy áldott állapot. De hogy ez valami ilyen, nem akarok nagyon közhelyes lenni, de tényleg ez egy ilyen elég para önismereti trip. Aminek biztos lehet az is a vége, hogy mindenféle extra parákat felveszel, de szerencsére nálam úgy alakult, hogy ezeket úgy letettem. Na nem is minden, de elég sokat.
Ebben van választás talán.
Igen. Igen.
Volt-e olyan mozzanat a kerügyi gyakorlásodban, ami ilyen nagyon tudatos volt, hogy oké, ez eddig ment, de ezt most itt hagyom ebben a térben?
Hát én igazából mindent odáig húztam, ameddig már nem, a méreteim nem tették lehetővé, hogy csináljam. A legelején nyilván van egy ilyen bizonytalanság, hogy akkor most mi történik, mi fog történni, ártok, nem ártok, ugye még semmi hasad nincsen, nem érzel semmit igazából, csak van egy műanyag darab, ami azt mondja, hogy terhes vagy, és kész, most akkor mit kéne csinálnom? Ott nyilván volt egy ilyen, hogy jó, akkor most én is elhagyom azokat a dolgokat, amiket ilyenkor el szokás hagyni, de utólag, utána olvasva, meg tájékozódva, meg magamra hangolódva, abszolút csinálhattam volna mindent ugyanúgy. És aztán egy pár hónap után, tehát például a legelején volt egy ilyen az ilyen negyedik hónap körül, amikor volt, aki mondta, hogy jaj, hát nem most kell nagyon tolni a gyakorlást, most ez egy szinten tartás. Én meg kimentem Madridba egy barátnőmmel gyakorolni két fantasztikus tanárhoz, és 10 napot gyakoroltunk úgy végig, hogy szünet nélkül, és tele energiával olyan dolgokat, tök mindegy, nyilván a fizikai szint, de hogy olyan dolgok sikerültek, meg olyan dolgokat haladtam meg, amiket előtte nem. Úgy éreztem, hogy ez most egy elég nagy hülyeség lenne, hogyha azt mondanám, hogy én most 4 hónapos vagy 5 hónapos várandós vagyok, most akkor ezeket nem csináljuk, mert baromi jól esett az egész. Úgyhogy én úgy tudatosan nem tettem le nagyon semmit, hanem amikor már nem tudtam, akkor viszont észrevettem, hogy nem tudom, vagy nem esik jól, és akkor engedtem el. Tehát ilyen textbook szabályokat nem igazán követtem.
Ugye szokták firtatni, így az ilyen fordított pózokat, fejénállás, stb. Drawback. Ezekkel kapcsolatban neked így jó tapasztalásaid voltak, vagy amíg így engedte a tested, vagy úgy tudtál benne jól benne lenni?
Hát most pont két olyan dolgot mondtál, ami végig kb. Tök, vagy nem végig, mert mondjuk nem, de hátrahajlítások egyébként a leges legelején nagyon rosszul estek, nagyon feszült alsam, nem csináltam. utána nagyon jól estek, semmi fájdalmam nem volt. Most meg már megint nagyon feszülít minden, úgyhogy most azért nem csinálom, de például a fordított pózokkal semmilyen panaszom nem volt. Hát nyilván hallani mindenféléket, hogy hogy fordul tőle majd vissza a baba, de én egy dolgot csináltam, megkérdeztem a bábát, hogy erről mit gondol, aki konkrétan ezt így kiröhögte, és így mondta, hogy ez ilyen teljes agyament dolog, hogy ez, hogy visszafordulna attól. Sőt, még vajudás közben is lehet fordított pózra hajazó dolgokat csinálni, hogy segíts a babának, hogy a megfelelő helyzetbe helyezkedjen. Úgyhogy én ezzel nem foglalkoztam. Én most is fejen állok, hogyha úgy alakul, és tök kényelmes, semmi para nincsen vele. Van, akinek nem esnek jól a, nem tudom, hátrahajlítások, akkor azt nem kell csinálni. Szerintem ez megint ugyanaz az önmagunkra hangolódás, amivel kezdtük a beszélgetést, ez az intuitív hozzáállás, hogy úgy is érzed.
Szerinted mitől félünk ilyenkor? Mi az, ami így megjelenik, hogy hú, ha most ezt fogom csinálni, akkor nem tudom, rossz anya leszek, vagy nem elég jól gondoskodom a gyerekről, vagy amit a magzatról.
Nem tudom, mert azért nem tudom, mert én mindig úgy gondoltam, meg most is úgy gondolom, hogy ameddig ő bennem van, addig neki az jó, ami nekem jó. Nyilván, ha nekem az lenne jó, hogy megiszok egy üveg vodkát, akkor, tehát, hogy azért keretek között, tehát nem.
Vannak ennek a terreje.
Vannak ennek határai, de ezt is egyébként, most nem tudom, hogy ezt kitől hallottam, vagy egy bábától, vagy egy orvostól, hogy aki dolgozik a testével, meg ismeri a testét, az nyugodtan fittyet hányhat ezekre az ajánlásokra, hogy ne állj fejen, meg ne csináld ezt, ne csináld azt. Nyilván, ha te életedben nem álltál fejen, akkor jogos az a félelem, hogy majd ott fogsz egy túl nagyot esni, és nyilván nem akarsz azért baromi nagyot esni ilyenkor. De hogyha te így tudatosan gyakorlod ezeket a pózokat, akkor nincs mitől félni, utána sem. Úgyhogy nem tudom pontosan, hogy mitől félünk. Nem tudom, szerintem kicsit olyan, mintha mindig kellene valami, amitől lehet rettegni.
Ez biztos benne van, meg ugye itt a tapasztalat hiánya, tehát aki mondjuk ezeket felróhatja, vagy aki ettől így óvaint, hogy jaj, hát azért ez ilyen nagyon veszélyesnek tűnik, mondjuk én el nem tudom képzelni, hogy így drobbeket megcsinálják, de nem is tartok még ott közel sem a gyakorlásomban, de az megint az én félelmem, hogy hát én nyilván se várandósan, se várandóság nélkül nem tudok ebben így jól benne lenni, de hogyha én dolgozom a testemmel, amit te is mondtál, és látom azt, hogy a másiknak van egy aktív gyakorlás, akkor akár meg is bízhatok benne, hogy amit csinál, az azért csinálja, mert tudja, hogy hogyan van jól a testében.
Pontosan, igen. Tehát, hogy egyrészt bízom abban, hogy én tudom, hogy nekem mi a jó, másrészt meg el is várom egy kicsit, ha különböző szakemberekkel kívánok együtt dolgozni, hogy ők is elhiggyék nekem, hogy én tudom, hogy nekem mi a jó. Tehát szerintem nem érdemes beleszólni egymás ügyeibe ilyen szinten.
De meg az jut még így eszembe, hogy és nagyon sokszor gondolkodtam már ezen, hogy annyira kontrasztos, hogy nem tudom, 50 vagy 100 évvel ezelőtt hogyan kezeltek a nők egy várandóságot, és mondjuk most mennyire egy ilyen túllóbó kultúrában működünk. Azt hiszem, hogy ebből már így elkezdtünk kifelé jönni, egy csomó ilyen példát látok legalábbis magam körül, de hogy alapvetően a terhesség az nem betegség, vagy a várandóság az nem egy betegség, nem vannak olyan állapotok, meg olyan veszélyeztető állapotok is akár, amikor ágynyugalom javasolt, meg ténylegesen nem lehet így testi erőt kifejteni, de hogy alapvetően ennek így a mindennapokba célszerű belesimulnia.
Igen, pontosan. Bár egyébként ezzel kapcsolatban is megoszlanak a vélemények, hogy hogy van-e olyan, tehát hogy ez az ágynyugalom dolog, amit most felhoztál, hogy van-e olyan eset, amikor erre tényleg szükség van. Mert hogy a természet úgy is teszi a dolgát. Tehát, hogy lehet, hogy meg lehet akadályozni valamit, akár egy vetélést azzal, hogy mondjuk az ember fekszik fél évet, de nagy eséllyel nem. Lehet, hogy ki lehet tolni. De hogy tényleg van olyan, és nyilván mondom ezt én úgy, nagyon nagy szájjal, hogy nekem soha nem volt vetélésem. Tehát, hogy ez van, hogy elkerülhetetlen, és hogy ennek van egy oka. De mivel nem vagyok orvos, meg nem vagyok bába, meg igazából csak a saját élményeimet tudom megfogalmazni, nem mondhatom azt, hogy nincs ilyen helyzet, amikor ez indokolt, mert valójában fogalmam sincs. Abból indulok ki, amit hallok, meg amit látok, meg nyilván saját tapasztalataimból. De én nagyon hiszek abban, hogy a természet meg a testünk az így csinálja, amit kell csinálni abban a pillanatban.
Most olyan megérintett, így, amit mondtál. Én kórházban dolgozom, és sokféle emberi sorsot látok, akár így a távozás mentén is. Alapvetően ugye nem fiatalokkal, meg nem várandós nőkkel dolgozom, de hogy ez is valahol egy ilyen univerzális törvény, hogy valamilyen szempontból van egy sorsunk.
Így van.
És annak ellenére, hogy nagyon sok mindent próbálunk kontrollálni azon kívül, amire egyébként tényleg van kontrollunk, sokszor azért nagyon sok energiát teszünk abba, amiben egyáltalán nincs, amire nincs ráhatásunk. Nehogy a nap végén azért elképzelhető, hogy nem a mentén történnek a dolgok, ahogy mi ezt kontrollálni szeretnénk. Nem szeretnék ilyen nagyon erős kinyilatkoztatásokba bocsátkozni, de ténylegesen van egy szint, amin felül nem tudjuk elkerülni a sorsunkat.
Igen, tehát, hogy senkinek nem lehet megígérni sem azt, hogy örökre fog élni, sem azt, hogy teherbe fog esni, sem azt, hogy soha nem fog teherbe esni, ugye ne felejtsük, van egy másik oldal is. Nincs, hiába tart ott a tudomány, ahol tart, ott soha nem fog tartani, remélem, hogy minden ilyenre válasz van, meg minden ilyenre biztosíték van. Tehát, hogy ez nem is lenne helyes talán, legalábbis az én értékrendem szerint. De persze nyilván az ember megtesz mindent. Tehát, ha nekem azt mondják, nem tudom, nekem egyébként ez a várandóság egy ilyen elég nagy, meg rémisztő vérzéssel indult, de valahogy már, tehát, hogy mondjam, nem ijedtem meg, de pontosan tudom, hogyha orvoshoz mentem volna, vagy nem akármilyen orvoshoz, nem akarok általánosítani, de pontosan ismerem azt a típusú orvost, aki ezt, hogyha elmentem volna, akkor azt mondtam volna, hogy tessék szíves lenni feküdni. És én nem éreztem azt, hogy egyébként gond van, tehát hogy szembesültem azzal, amivel szembesültem, és én úgy éreztem, hogy én biztos, hogy nem vetéltem el, tehát én ezt éreztem, hogy nem vetéltem el. És egy barátnőm hozta rám a frászt, hogy jaj, hát azonnal el kell menni, és akkor kezdtem el ezen stresszelni, és elmentem egy szonográfushoz, nem orvosnál voltam, aki megdicsért, hogy egyrészt nincsen semmi baj, nem kell ágynyugalom, semmilyen nem kell, folytassam szépen tovább az életemet, elmondta, hogy mi történt, megnyugtatott, és nagyon, nagyon jól esett, hogy azt mondta, hogy szuper, hogy ennyire tudtál hallgatni az érzéseidre, és nem végig paráztad az elmúlt, nem tudom, mennyi időt eltettem, mert mondom, én nem akartam ezt megnézetni, csak kicsit rám rakták végén a stresszt, hogy mégiscsak muszáj lenne. És ami még egy érdekes része ennek a történetnek, hogy körülbelül 2 órával azelőtt, hogy ez megtörtént, ez a vérzés, az Aldiban voltam, és volt egy ilyen gondolatom, hogy valami fog történni. Hogy így érzem, hogy valami nem teljesen rendjén van. És átfutott rajtam, tudod, ez az ilyen hideg érzés, hogy van valami. És 2 óra múlva volt ez a vérzés, vagy másfél, valami ilyesmi. Szóval, hogy ezzel most csak annyit, nem akarok ezzel ilyen nagy konklúziókat levonni, vagy ebből nagy konklúziókat levonni, de arra mindenképpen jó ez a történet, legalábbis nekem, hogy belássam, hogy mindig tudjuk, hogy mi van. Mindig tudjuk. Persze van olyan, hogy nem, amit szintén ma már talán említettem, hogy nem tartok ott épp az életemben, hogy erre oda tudok figyelni. És akkor viszont teljesen oké, hogyha nekem valaki azt mondja, hogy ágynyugalom, tessék szíves lenni feküdni, és én erre azt mondom, hogy engem ez megnyugtat, és én szeretnék feküdni, akkor ez a leghelyén valóbb és legbölcsebb döntés.
Ja, ez a saját valómra való odafigyelés, ráhangolódás, ez az, amit így nem tudunk lespórolni ebből a képletből, mert lehet, hogy neked az ad egy biztonságot, hogy oda tudsz állni a matrac elejére, de aki mondjuk nem ebben mozog otthonosan, annak ez inkább egy stresszfaktor lesz.
Pontosan. És teljesen rendben van az összes választás. Csak legyen meg az esélyünk arra, hogy válasszunk. Legyen szó bármiről, hogy ott legyen a birtokunkban az a tudás, hogy mi választunk. Legyen szó várandóságról, étkezésről, stb. Például szerintem az étkezésnél sokkal károsabb egy olyan mindenmentes, szuperegészségesnek tűnő diéta, amit én szomorúan, rossz ízzel csinálok évekig, mint az, hogyha én eszem, amit szeretnék enni. Nyilván most itt nem beszélünk ilyen olyan típusú allergiákról, meg ételérzékenységekről, ahol ez kerülendő, mert nem tudom, meghalsz, hogyha eszel egy darab kenyeret. De hogy sokkal károsabb szerintem egy ilyen túlszabályozott lét, mint azt mondani, hogy tojok az egészre, én most egy egész beiglit meg akarok enni, és nem vagyok hajlandó rosszul érezni magam ettől, hogy megettem egész beiglit. Egy mondjuk egy szeretettel elkészített beiglit,
Nem
mondtam.
jól esik. Igen. Az merült most fel bennem, hogy vajon van-e olyan része a várandóságnak, amire nincsen ilyen nagyon erős szabályrendszer, vagy ilyen nagyon erős keretrendszer, hogy hú, hát ezt így nem mozog, úgy ne étkezz, oda ne menj, stb. Tehát, hogy ez annyira speciális ez az időszak, hogy itt aztán tényleg mindent próbálunk kontrollálni. Nem tudom, hogy van-e még az életünk során ennyire túlszabályozott, vagy ennyire, hát ilyen nagyon erősen keretek közé szorított történet, mert itt mintha mindenre lenne valami mondás, hogy azt miért ne, és miért csak azt
Minden.
szabad, lehet, kell, muszáj, akármi.
De a gyerek megszületése után is ez van állítólag. Csak ez a jó, csak az a jó. Így etest, úgy ne etest, ez rossz, az rossz. Minden. Tehát, hogy csak annyi a különbség szerintem, hogy a várandóság alatt még egy ilyen kiemelt szerepben tartják az anyukákat.
Anyát, igen.
Hogy jaj, bügyű-bügyű, édesem, csináld így, megszületett, senkit nem érdekel az a szerencsétlen nő, aki kinyomott magából egy gyereket, vagy bármilyen módon világra hozott egy gyereket, senkit nem érdekel. Az érdekel, hogy jól van-e a gyerek mindenkit utána. Tehát utána ez a teljes szabályrendszer, ez rámegy arra, hogy te, mint anya, amúgy mindegy vagy, bocsánat, te, mint nő, vagy egyéb bármi, teljesen mindegy vagy, de te, mint anya, mit tudsz elszúrni? Mit tudsz rosszul csinálni? Utána jön az a rész.
Ez egy ilyen guilt trip.
Igen. Abszolút. Abszolút. És egy darab szereped lesz utána.
Voltam gyermekkórházban gyakorlaton, huzamosabb ideig, tulajdonképpen évekig, és én mondjuk rosszul voltam attól, amikor behívtak valakit egy gyerekkel egy vizsgálatra, és nem a nevén szólítottak, hanem anyukának.
Anyuka.
Igen, ez annyira persze egyszerűbb így megszólítani valakit, én ezt a részét is értem, meg a jelentősen megterhelődött magyar egészségügyben nincs ilyen speciális figyelemre időnk, hogy valakit nevén nevezzünk, de hogy igen, tehát hogy ez is ennek egy ilyen kis tünete, hogyha van egy gyermeked, akkor onnantól így átalakulnak ezek a szerepek.
Igen.
Picit ez a gondolat már régóta itt motoszkál több perce a fejemben, hogy úgy infantilizáljuk a várandós nőket és meg az anyákat, és hogy ezt sokszor magammal is észreveszem, mondjuk amikor ilyen kütyüzésről gondolkodom, vagy okfejtek, hogy majd én megmondom, tehát nem már, hogy te tudod, hogy most ezt a kütyüt a gyereket kezébe, de hogy ez, erre szerintem nagyon kell figyelnünk, mert kívülről mindig olyan könnyű okosnak lenni, meg jól megszakérteni a másik életét, de hogy közben azt meg nem tudjuk, hogy benne lenni milyen élmény abban az egy specifikus diádikus kapcsolatban, ami anya és gyerek között létrejön.
Igen, igen. De ezt az infantilizálást, ezt nagyon jól mondtad, ez tényleg így van. De egyébként még csak nem is kell terhesnek lenni ehhez. Tehát, hogy én jártam én olyan nőgyógyászhoz, akitől egyszer megkérdeztem, hogy hány éves kortól kell mell ultrahangra járni, vagy hogy mi a protokoll, csak kíváncsiságból, és azt mondta nekem, hogy férfi, egy 80 éves férfi, Eszterkém, nem mell ultrahangokon gondolkodunk, hanem a teherbeesésen most már. Szóval, hogy...
Nehogy vigyázz az egészségedre, hogy legyen, aki felnevelje ezt a gyereket majd.
Úgyhogy, hát, vannak ilyenek is.
Arról egyébként van ilyen tudásod, hogy ilyen izomzattal, ilyen gyakorlás után így a szülésnél mi várható, vagy mi az, ami tud téged ebben segíteni, vagy erre nincs egy ilyen szent írás, hogy
Azt szokták
aki
mondani, hogy
éveken
minden
keresztül.
születés más. Tehát még csak nem is az, hogy minden nő máshogy szül, hanem minden egyes születés teljesen más élmény. Nem tudom, hogy mi tud engem ebben segíteni. Szerintem azt tud ebben segíteni, hogyha nem foglalkozom ezzel túl sokat, hanem majd így, amiről eddig beszéltünk, hogy belehelyezkedem a folyamatba. És úgy is úgy lesz, ahogy lennie kell. Én ebben tökre hiszek. Hallottam már ezerféle történetet, tehát nálam sokkal haladóbb, ez a szó mondjuk nem olyan jó, de mindegy, sokkal haladóbb gyakorlóról hallottam, akinek nagyon nehéz szülés története van, olyanról is hallottam, akinek nagyon könnyű. Szóval, hogy minden megtörténhet ebben a műfajban szerintem.
Tehát nem ettől függ.
Hogy nem szabad hagyni, hogy ebben 100%-osan biztos vagyok, hogy nem szabad hagyni, hogy a félelem az elvegye az erőnket, meg a saját magunkba vetett hitünket. Számomra ez a legfontosabb irányelv, úgy egyetlen az életben, meg a szülés mentén is, hogy nem hagyhatom, hogy a félelem irányítson, és elvegyen tőlem dolgokat a félelem.
És mi segít téged abban, hogy ezt a fókuszt tartani tudod, hogy shifteld a félelmedről másra?
Hát én azt választottam az elmúlt 9 hónapban, hogy egyéb félelmekkel szembenéztem, meg emberi kapcsolatokat, amik nem voltak annyira optimálisak, azokat rendeztem, és nekem ez nagyon sokat segített, hogy mondjuk képes vagyok leülni, szeretettel beszélgetni X-el, képes vagyok 20x év után autóba ülni és vezetni, képes vagyok dolgokra. Valahogy ez nagyon felvértezett engem, hogy csináltam egy ilyen listát, hogy mik azok a dolgok, amiktől félek, és elkezdtem rajtuk így nagyjából végigmenni. Ez.
Mert nagyon fontos, amit mondasz, mert attól függetlenül nem a félelmeinkre fókuszálunk, még van velük dolgunk. Tehát,
Van.
hogy ez nem az elfolytás irányába terel minket, hogy de hát minden jó és szép és rózsaszín, hanem abban, hogy ott dolgozzak vele, ha annak helye van, ne engedjen be, mint egy ilyen szökőárt minden másra.
Igen, pontosan. Tehát nem az a feladatom, hogy most egy zsákba eldugjak mindent, hanem nekem személy szerint tudom, hogy az volt itt most a munkám, hogy az volt az én anyaságra való felkészülésem, vagy jelen időben az, hogy ezeket úgy megnézegetem az életemben, ezeket a témákat, amiket folyamatosan zsákokban, meg dobozokban tároltam, hogy azokat úgy kicsomagolgatom, ránézek, hogy mi a helyzet velük, és ez tényleg ez a legjobb szó, azt hiszem, hogy ez felvértezett.
Igen, ezért ez egy nagy én erőt ad, hogy te választod meg, hogy mi az, amivel dolgozol, hogy mi az, aminek adsz teret.
Igen.
Mert hogy tulajdonképpen ez ez is egy ilyen választás vagy döntés, hogy most nem bedobom a hátam mögé, hanem kiteszem az asztalra, megnézem, hogy vagyok vele, és nem engedem, hogy így dolgozzon ott a háttérben, mert szeretjük azt hinni, hogy jaj, hát elterelem a figyelmem, nem gondolok oda, és akkor az így nincs. De ez egy ilyen gyermeki, mágikus gondolkodás, hogyha nem látom, hogy ott ül a kutya a sarokban, akkor nem ül ott a kutya a sarokban, de hát,
Miközben
hogy
ott ül.
hát igen, de hogy az meg egy ilyen felnőtt, egy egészséges felnőtt működés, hogy én rá tudok arra nézni, hogy vagyok vele,
Igen.
mi vele a dolgom, mi az, amit tudok tenni ennek érdekében, és mi az, amit meg mondjuk egy emberi kapcsolatban a másiknak adok át felelősségként, ami az ő reszortja, nem nekem van vele dolgom.
Pontosan, vagy kiállok magamért egy adott helyzetben, meghúzom a határaimat,
Hát várandóság ide vagy oda ezekkel a témákkal, így mindig van dolgunk, úgy hangzik.
stb. Mindig. Ez forever szerintem, legalábbis nekem.
Volt-e olyan fontos tapasztalás így önmagaddal kapcsolatban, amit így megosztanál, amit akár így a várandóságot katalizált, vagy ami ennek hatására állt így össze benned?
Hát, talán az, hogy így gyártok mindenféle elméleteket, vagy nem tudom, mi az, amit én utálok, vagy X mit gondol, de hogy ez tökre nincs így, hogy egyszerűen nem. Tehát én elmondhatom 50-szer, most mondok egy példát, hogy én már akkor is gyűlöltem vezetni, amikor tanultam 16 éves koromban, ami igaz, gyűlöltem minden pillanatát, úgyhogy én elmondtam az elmúlt, nem tudom, 20 évben, hogy nyilván vagy 21, ezt most is gyűlölni fogom, hát ez magától értetődő. Ez egy tök nagy lecke volt saját magamról, hogy ember, eltelt 21 év, tök másmilyen vagy, meg kell nézni újra ezeket a dolgokat. És lehet, hogy kiderül, hogy igazából imádod azt a dolgot, és hogy a szabadságot adja.
És ez így lett egyébként?
Így lett, képzeld.
Nem.
Nagyon fura. De olyan is van, hogy fordítva van, hogy idealizálok valakit, vagy valakihez fűződő kapcsolatomat. És aztán ránézek arra a kapcsolódásra, és továbbra is nagyon nagy szeretettel fordulok az illető felé, de nem annyira naívan, egyszerűen, infantilisen, hogy úristen, de jó, hanem van ez és ez és ez a dolgunk, hogyha szeretnénk, tehát, hogy ezek a feladataink vannak, hogyha ezt a kapcsolatot szeretnénk feléleszteni, vagy
Differenciáltabban látod.
igen. Igen.
Igen, az előbbi ez a lehet más, lehet más, hogy benne lenni dolgokban, mint ami a fejünkben így reprezentáció szinten él, és ez igazából mindenre kiterjeszthető, meg ugye itt is a félelmeink azok nagyon erősen jelen tudnak lenni.
Igen. És sokszor elhitetünk magunkkal dolgokat, amik nincsenek úgy. És ez nagyon rémisztő. Szóval ez is megint ez a megengedő figyelem, hogy azért nézd már meg, hogy hát ha mégis.
Igen, meg hát a bizalom magamban, hogy ha mégis úgy van, akkor meg tudom magam abban tartani. Nem kell egy gondolatba kapaszkodva élni, hogy az már pedig úgy van, úgy rossz, vagy úgy nem szolgál engem, hanem ha tudok annak teret adni, hogy beleengedjem magam, akkor talán ezt is meg tudom nézni, hogy vagyok annyira erős, hogy elhordozom annak a feszültségét, ha ez tényleg úgy van.
Pontosan.
Ez is egy ilyen felnőtt skill.
Pontosan. Tök jó fogalmaztál.
Hát nagyon izgalmas, hogy ez az időszak meg, hogy ilyen sok mindent megvizsgáltál magadban, tehát ez tényleg egy ilyen önismereti trip,
Hát
egy ilyen
igen.
koncentráltabb
Elég
történet.
koncentrált hullámvasutas önismereti trip. Igen.
Hát szívből kívánom, hogy ezeket tud hasznosítani majd meg más formában ezeket a tapasztalásokat így újra beengedni, megengedni, mert olyan sok én erőt gyűjthettél így ezen az úton.
Nagyon köszönöm. Hát én is remélem, de hát ezt is csak engedem, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Lehet, hogy ez az egész tapasztalás, ez megy a kukába.
Hát igen, lehet, hogy valami brand new dolog jön, aztán lehet, hogy itt sem szólnak az angyalok meg a fanfárok,
Ugye, lehet.
hanem az élet az csak van, és történik, és úgy jó, ahogy van.
Igen. Nagyon köszönöm. Szuper
Örülök,
beszélgetés.
hogy tudtunk beszélgetni.
Feltölt, hogyha beszélgetünk.
Engem is. És hát így 3 nap hiány, 1 hónapja lesz, hogy letetted a munkádnak azt a fázisát, ami így a gyakorlókhoz köt. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy így fejben is le tudtad ezt teljesen tenni, vagy nincs oda gondolásod időnként, de én azt gondolom, hogy sokunk nevében köszönhetem meg neked, hogy ilyen szépen vezettél, és nagyon, nagyon várunk vissza.
Nagyon köszönöm. Kicsit megbántam, hogy ilyen hamarabb hagytam a munkát, de valószínűleg így volt helye. És hát majd visszatérek, amikor visszatérek, de az biztos, hogy ez teljes erőbedobással és szeretettel lesz.
Így legyen. Köszönöm, hogy jöttél ezt.
Én is köszönöm.
Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.